napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 12 perckor tisztelettel és szeretettel köszöntöm hosszú idő után immárom élőben a műsor minden kedves hallgatóját. Javában zajlanak az itthoni események, ugyebár ma a parlament volt a vizsgálódás kellős közepének a látószögében. Klaus Johannis államfő beszédet mondott, megtörtént a költségvetés elfogadása is, és hát a büntető törvénykönyvvel kapcsolatosan is zajlanak tovább a véleménykülönbségek, illetve hát az egymásnak feszülések közben. Az utcai tiltakozások igaz, talán már nem olyan nagy intenzitással, de folytatódnak, hogy mi lesz ennek a vége, az gondolom, hogy majd az idő telésével kiderül, de hogy mi mindennek a külföldi vetülete, illetve hát amíg itthon ilyen zavaros a helyzet, addig kisebbségvédelmi szempontból európai szintéren jeles sikerek is történnek. Talán a hazai események miatt erről kevesebb szót ejtünk. Nos, itt a legfőbb alkalom, itt ma a mai napra kész műsorban. Jeles vendégünk van, méghozzá külföldről, Brüsszelből jelentkezett be Vince Lóránt, az RNDS külügyi titkára, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának a FUER-nek az elnöke. Tisztelettel köszöntöm a mai műsorban, és köszönöm szépen, hogy időt szakított ránk, és bekapcsolódik a műsorba. Jó estét kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat és a lehetőséget.
Könnyű önnek, tisztelt Vince Lóránt, mert hogy egy órával ugyebár le van maradva, szabad így mondani, az itthoni idősávhoz képest. Valószínűleg, hogy ott önöknél még nappal van, itt lassan már szürkület és este lesz. De nem ez a lényege a dolognak. Mielőtt rátérnénk arra, hogy mindannak, ami történik, és ezt használom ki, ezt a lehetőséget, hogy ön az RNDS külügyi titkára, hogy mi a vetülete odakint, és hogyan figyelik a fejlett Európában mindazt, ami itthon történik. Engedje meg, hogy elmondjam az elérhetőségeket a tisztelt hallgatók számára, tehát telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS számunk a 0740 27 4 1 6 5-ös. E-mail címünk is él, mégpedig a naprakész@marosvásárhelyiradio.hu. Nos, hogyan látszik onnan önöktől a fejlett Európa részéről, vidékéről, mindaz, ami idehaza történik, mert olyan információk érkeztek, hogy bizony Brüsszel is aggodalommal figyeli mindazt, ami itt Bukarestben és amúgy Romániában történik.
Azt gondolom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, hiszen hogyha csupán egy-két napos tüntetés, úgymond népi felzúdulás lett volna Romániában, akkor az még nem éri el a nyugati média inger küszöbét, és akkor ezáltal nem jut el a közvéleményhez sem. De látni kell azt, hogy Bukarestben gyakorlatilag legalább 50 nagy nyugati médiacsatorna közvetítő kocsiai, riporterei vannak ott, mintha várnának valamit, mintha tudnák azt, hogy ennek az egésznek a vége még egyelőre beláthatatlan, tehát most már szinte naponta van beszámoló arról, hogy Bukarestben ismét százezres tüntetés van, hogy az emberek az utcára vonultak, a jogállamot féltik, és azt, hogy a korrupciellenes harcot valamilyen módon megfékezheti az új kormányzás. Azért mondom ennyire frappánsan ezt a megfogalmazást, mert pontosan így hangzik el. Már itt nyilván a nüanszokról nem lehet szó, nem lehet megmagyarázni egy belga vagy hollandiai hallgatónak, nézőnek azt, hogy itt most egy sürgősségi kormányrendeletről van szó, amelynek vannak bizonyos előírásai, azt is ráadásul már visszavonták, de annak ellenére a tüntetések valószínűleg folytatódni fognak. Tehát az egyszerű polgár szempontjából úgy látszik, mintha a demokrácia került volna, a jogállamiság került volna a veszélybe Romániába, és akkor ezt természetesen az emberek ellenzik, és ez ellen lépnek fel. Hogyha az intézmények szempontjából nézem, akkor azt gondolom, hogy némi meglepődéssel szemlélik a Romániában történteket, hiszen nemrégiben volt választás Romániában, ami rendben lezajlott, tehát csalásokról, esetleges eredmény megmódolásról ugye nem esett egyáltalán szó, vagy világos parlamenti többség állt fel, és mindenki meglepődve látja, hogy ehhez képest elég nagy az egymásnak feszülés Romániában, és nem sikerül olyan kormányzatot biztosítani, amely a kormányprogram valóságba ültetését, valóra váltását hozná el. Tehát ilyen módon azok a hírek érkeznek el, amelyek említettem a jogállamiságról, a törvények betartásáról, a korrupció ellenes harcról szólnak.
Két jeles személyiség is megszólalt, lehet, hogy többen voltak, az ő nevüket jegyeztem én meg személy szerint, tehát Hans Timmermans és maga Jean-Claude Juncker is, az Európai Bizottság elnöke is aggodalmának adott hangot. De van itt egy érdekes aspektus. Arról volt szó, legalábbis itt hazai információk szerint, hogy több tárcavezető is készül Brüsszelbe. Amúgy megmagyarázandó az itthon kialakult helyzetet, illetve hát valamelyest bemutatkozó látogatásra is. Erről vannak valamilyen információi, hogy hogyan várják a brüsszeli vezetők a hazai minisztereknek az ottani látogatását?
Éppen Theodor Meléskának külügyminiszter tegnap és ma Brüsszelben volt, Brüsszelben van. Nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen eredményei voltak az ő tárgyalásainak. Maga a miniszter, a sajtó panaszkodik arról, hogy elérhetetlen ebben a brüsszeli közegben, mintha menekülne a sajtótól. Hát nyilván is könnyű helyzetben választ adni a romániai helyzetre, de az intézmények ilyen esetben mindig nagyon szívesen meghallgatják a feleket. Ebben az esetben Románia külügyminiszteréről van szó, aki elmondhatja, hogy a kormány szemszögéből hogy néz ki a helyzet. Amúgy lehetőségük van nyilván az európai parlamenti képviselőknek, a romániai biztosnak pontosabb képet adni a romániai fejleményekről. Én azt gondolom, hogy azért beszédes az, hogy valamilyen oknál fogva, de azért az ok mögé rögtön, a hallgatás mögé rögtön egy okot is lehet feltételezni, hogy a NATO főtitkára lemondta a Theodor Meléskánóval tervezett találkozót szűkszavúan és egy nappal a látogatás előtt. Tehát ez valami olyasmit sugal, hogy nem tekintenek a mostani külügyminiszterre olyan emberként, aki érdemben képviseli jelenleg Romániát, az államot ezen nemzetközi fórumokon. Tény, hogy eddig sem állt túl jól Románia, az Európai Uniós polondon sem, meg talán a globálisban sem. Úgy a potenciájához képest azért Románia mégis az EU 9. legnagyobb állama, ehhez képest nagyon kicsi befolyással bír, nagyon kevéssé tudja befolyásolni az itt történő dolgokat. Ez mindig attól függ, hogy egy állam mennyire erős, hogy a vezetői mennyire ismertek, mennyire elfogadottak, mennyire beszélnek közös nyelvet a többi uniós vezetővel. Románia régi ideje ilyen szempontból rosszul áll, és én sajnálom azt, hogy ezúttal egy új kormánnyal sem jött még el az a pillanat, hogy azt mondanánk, hogy olyan vezetők képviselnek bennünket, akik partnernek számítanak, és akik a Románia fejlesztéséért, fejlődéséért tudnak lobbizni Brüsszelben. Erre még várni kell.
Ez eléggé sajnálatos, mert hát nem lehet erre legyinteni, mert nem csak az ország számára, és amúgy az ország megítélése számára nem jó dolog ez, hanem azt hiszem, hogy az ország minden lakosát érinti az ilyen helyzet, itt már nemzetiségtől függetlenül, nem?
Nyilván, mert itt fejlesztési pénzekről van szó például, illetve a különböző uniós programokban a román álláspont képviseletéről, ami román álláspont nyilván a romániai polgárok érdekeit tartaná szem előtt. Nem mindegy, hogy a sajátos érdekek, amelyek nyilvánvalóan eltérőek attól, ami egy belga polgárnak az érdekei Közép- és Kelet-Európában, a gazdaság, a társadalom olyan állapotban van, hogy gyors felzárkózásra volna szüksége, tehát sajátos megközelítésre van szüksége regionális fejlesztési politikáktól a környezetvédelemig, mezőgazdaságig. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy amikor ilyen fontos, hangsúlyos témák itt az asztalon vannak, akkor olyan képviselők képviselői vannak-e Romániának az Európa Tanácsban, akik ezeken alakítani tudnak, akik bele tudnak szólni a dolgok menetébe, hiszen ezáltal, amint ön is mondta, a polgároknak otthon nem mindegy, hogy itt milyen döntések születnek. Úgyhogy nem vagyunk még felszálló ágon ilyen szempontból Románia, és ezen jó volna minél hamarabb változtatni, tehát egy stabil kormányzásra van szükség. A politikai adok-kapok, ez a folyamatos harc, ami tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy Traian Băsescu elnökségével kezdődött, ez nem segíti az érdekérvényesítést. Itt az Európai Parlamentben is az látszik, hogy románok vitáznak románokkal, a különböző politikai érdekek feszülnek egymásnak. Jobbára sikerült a korrupció ellenes harcot felállítani egy olyan elemként, amelyben vannak pozitív figurák és negatív figurák, és akkor ementén itt összecsapnak a politikusok, az érdekek Brüsszelben. Ezt látják külföldön, külföldiek, és nem segíti a romániai érdekeket.
Csak csendben jegyzem meg, hogy ha minden igaz, akkor sajnos balkáni módon is zajlott le az a vita, bekiabálásokkal, egymás fejéhez vágva, nem éppen szalonképes jelzőket. Szóval ez elég baj, hogy úgymond ott is, Brüsszelben is kiviseljük egymást. No, meglátjuk a további folyamodványokat, a további információkat, a dolgoknak az előmenetelét. Végső soron a mai beszélgetésünknek egy egészen más fontos témája van, és azt hiszem, hogy a hosszasan tartó, eléggé pessimista hangú európai kisebbségvédelmi helyzetvázolása után most talán egy igen fontos és bizalomra okot adó információval szolgálhatunk. Pénteken nagy esemény történt, ugyanis az Európai Unió törvényszéke Luxemburgban pozitívan véleményezte, pozitív ítéletet hozott az európai polgári kezdeményezés perében, természetesen a Minority Safe Pack-ről van szó. Nos, tisztelt Vince Lóránt, akkor most már lehiggadva az örömhír kapcsán, mert mindenki nagy megelégedéssel fogadta ezt az ítéletet, akkor kérném, hogy a jelen állás szerint ismertesse, hogy miért fontos ez számunkra, és amint ön kijelentette rögtön az eseményt követően, úgymond holnaptól kezdődik a további munka, hogy ez a munka konkrétan mit foglal magába.
Én azt gondolom, hogy valóban egy áttörés és történelminek is nevezhető győzelem. Valóban egy picit otthon elsikkadt az aktuál politikai események az utcai megmozdulások miatt. Ennek a hírnek a pozitív tartalma. Én úgy éreztem például, amikor az Európai Bizottság elutasította a regisztrációt, hogy jóval nagyobb volt akár a média figyelem is, meg a közvéleményben nagyobb volt az érdeklődés, mint most, amikor végre egy győzelemről számolhatunk be. Ugye a korábbi beszélgetésekben a szerkesztő úrral én gyakran elmondtam azt, hogy elég frusztráló ez a kisebbségvédelmi munka, mert nagyon ritkán vannak sikerek az út során, és ime ez most egy ilyen siker, ez a polgári kezdeményezésről született ítélet. Hadd mondjam el, hogy itt gyakorlatilag egy történelmi áttörés történt. Egyrészt az, hogy egy Európai Uniós intézmény, nevezetesen a bíróság mondja azt az Európai Bizottságnak, hogy azért, mert egy kezdeményezésben szerepel az, hogy kisebbség, sok nyelvűség, sok színűség, sok kultúra Európában, ez még nem jelenthet alapot, okot arra, hogy elutasítsák. Ez egy nagyon fontos megállapítás, hiszen eddig európai parlamenti képviselők, romániai politikai pártok, érdekvédelmi szervezet, RMDS, bárki próbálkozott az Európai Bizottságnál, rögtön visszadották a kezdeményezéseket azzal, hogy kisebbségvédelem nem tartozik a hatáskörünkben, nem foglalkozhatunk vele. Most a bíróság mondja ki azt, hogy részletesen kell foglalkozni ezzel a beadvánnyal, tessék megnézni mind a 11 intézkedési javaslatot, és érdemben egyenként megválaszolni azt, hogy ezek elfogadhatóak vagy nem elfogadhatóak az uniós jog szempontjából. Ez egy hatalmas dolog. A második az, hogy ez az első polgári kezdeményezés a polgári kezdeményezések történetében, amelynek a fellebbezését az Európai Bíróság elfogadta. Ez azt jelenti, ugye jogászok, szakemberek jobban tudják, hogy a következőkben erre az ítéletre alapból hivatkozni fognak minden jogászi munkában, ami a polgári kezdeményezésekről a bíróság és a bizottság közti kapcsolatban születni fog. A másik dolog az, hogy az Európai Bizottságot sikerült két várra fektetni, ugye idézőjelben ebben az ügyben. Egy nagyon magabiztos fellépéssel jött a bizottság a tárgyalásra, és látnunk kellett, hogy a bírók kérdéseire a fellebbezők ügyvédeinek a kérdéseire, érveire nem tudtak érdemben válaszolni. Most el kell fogadniuk azt, hogy veszítettek ebben az ügyben, és valóban alaposan meg kell vizsgálniuk ezt a kezdeményezést. Tehát nagyon sok vonalon ez valóban egy unikum, egy első győzelem, és én nagyon örvendek annak, hogy ez Erdélyből indult el ez a kezdeményezés. Az RMDSZ javaslatára kezdett el foglalkozni vele a Dél-Tirói Néppárt, az Európai Ifjak Szövetsége, és aztán a Fuen ernyője alatt ugye európai kisebbségi vezetők társulásával jött létre a Polgári Kezdeményező Bizottság, és íme ezen az úton most egy olyan pontra jutottunk, amikor látszik a vége ennek az útnak, látszik az, hogy van esély a sikerre, hiszen pozitív döntés született a bíróságon. A munka valóban folytatódik, hiszen most azt kell megvizsgálnunk az ügyvédeinkkel, hogy milyen lehetőségek állnak előttünk. Én magam holnap fogok találkozni Thomas Hieberrel, az egyik ügyvédünkkel, aki nagyon jó választásnak bizonyult, hiszen ő az Európai Polgári Kezdeményezésből, az akkor még csak kezdetleges jogi eszközből doktorált, és elvállalta az ügyünket, tavaly nyáróta velünk dolgozik, és azt szeretném vele megbeszélni, hogy milyen további lehetőségek, milyen további teendők vannak. Attól eltekintve, hogy most valóban a bizottság asztalán pattog a labda, hiszen a bizottságnak most ezt az ítélet függvényében meg kell vizsgálnia alaposan a polgári kezdeményezést, részekre kell szednie, javasolhat egy részleges bejegyzést, javasolhat egy elutasítást, de akkor is meg kell indokolnia mind a 11 intézkedést, és azt gondolom, hogy ennek függvényében dönthetünk mi majd a további lépésről, például arról, hogy egy világos kép esetén, hogy melyik intézkedések elfogadhatóak, melyek nem, benyújtunk egy új kezdeményezést, ami akkor már biztos, hogy elfogadható és elindulhat az 1 millió aláírás összegyűjtése. De, és itt mindig van ugye a jogban egy további lehetőség, a fellebbezés lehetősége, hogyha az Európai Bizottság vagy valamelyik tagállam megfellebbezi ezt az ítéletet, akkor ismét egy ilyen másfél-két éves időszak következik, amikor a bíróságnál lesz a labda, és kitűznek majd egy meghallgatást, egy további tárgyalást, és egy végleges ítélet születik. Ezért mondjuk mi azt, hogy ez egy szakaszgyőzelem, de nagyon fontos a továbbiak szempontjából.
Szegény Mayer úr, rég nem sikerült bekapcsolódnia, mert nem voltunk élőben ebben a műsorban, már jó ideje vár. Nemes Attila, műszaki munkatársam jelzi, hogy vonalban van. Hallgassuk meg tisztelt Vince Lóránt, hogy mivel fordul önhöz. Üdvözöljük, Mayer úr, jó estét kívánok!
Tisztelettel, jó estét kívánok!
A szabály továbbra is az, hogy röviden és velősen, kérném nagyon szépen.
Az biztos! Én azt szeretném megkérdezni tisztelt Vince Lórán úrtól, ott Brüsszelben, hogy van a romániai nép, az állampolgári nép elkönyvelve? Egyesek Hermanland, és a mások meg Teleormánlandiak. Én úgy tudom, hogy a romániai állampolgárok együtt alkotják ezt az országot. Nem azt mondom, hogy sajnálom, hogy itt élek. El voltam menve, de haza kellett jöjjek, mert a honvágy az honvágy. Itthon vagyok. De tényleg botránykozom. Hát így és így bánni a saját nemzeteddel, a saját állampolgáraiddal. Tényleg. Bocsánatot kérek.
Köszönjük, megértettük. Viszont hallásra, szép estét. Válaszol, Unió, hajte, tisztelt Vincent Lórát.
Nyilván sokfélék vagyunk, és sok emberből tevődik össze a romániai emberek, a romániai állampolgárok halmaza. Vannak köztük jobbak, rosszabbak. Én amikor a romániai érdekről beszéltem, én akkor abban mindenkit ott érzek, a kisebbség tagjaitól az összes kisebbségig és a román nemzetiségű polgárokig. Valamennyit kell képviselni az államnak, amikor itt van Brüsszelben, amikor a különböző intézményekkel találkozik. Igen, nagyon sok román él külföldön, továbbra is egyáltalán nem segíti az ő valamikori hazatérésüket, mindaz, ami most Romániában történik, hiszen egy világos választás után most az építkezés ideje lett volna Romániában, a gazdasági fejlődés, az infrastrukturális beruházások, és azt kellene megnézni, azt gondolom, polgárnak is, politikusoknak is, hogy mi az, ami az ország érdekeit a leginkább szolgálja a jövőben, és én azt gondolom, hogy erre az egyértelmű válasz az, hogy az építkezés, és persze nem mindegy, hogy ez milyen körülmények között történik, egyáltalán nem mindegy az elszámolhatóság, ezek mind fontos dolgok, de más nem helyettesítheti ezt az elvégzendő munkát.
Hát igen, és az önök által elvégzendő munkát sem helyettesítheti más. Tehát akkor térjünk vissza az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos további teendőkre. Azt említette, hogy még további jogi akadályokba is ütközhet ennek az újabb szakasz győzelem eléréséig kívánandó ideje, de hát ha nem történik ezúttal meg egy újabb fellebezés, ami néhány évvel eltolhatná ennek a kezdeményezésnek az érvényre jutatását. Tehát arról van szó, hogy ha nem történik fellebezés a másik fél részéről, akkor mennyi idő alatt kell azt az 1 millió aláírást összegyűjteni ahhoz, hogy maga az Európai Bizottság tényleg napirendre tűzze ezt a kérdést?
Attól a pillanattól kezdődően, hogy az Európai Bizottság regisztrálja a polgári kezdeményezést, onnantól kezdve 1 év áll a rendelkezésre, hogy az 1 millió aláírást összegyűjtsük. Na most ez nyilván nem csupán azt a munkát feltételezi, hogy hogyan gyűjtünk össze 1 millió aláírást, fizikailag, online, stb., hanem én azt gondolom, egy nagyon fontos időszakot nyit az európai kisebbségek számára, hogy 1 éven át mi beszélhetünk erről az ügyről, minden fórumon kihasználhatjuk a lehetőséget, hogy az európai kisebbségekről, az európai többnyelvűségről, a kisebbségek által jelentett kulturális értékekről beszéljünk szerte Európában, hiszen ezt lehetővé teszi majd egy európai polgári kezdeményezéshez kapcsolódó kampány. Hadd jegyezzem meg, hogy említettem az elején, hogy azért Romániában nem volt olyan nagy visszhangja, de még Magyarországon sem a polgári kezdeményezés győzelmének, a luxemburgi ítéletnek, de például a német médiában, a déltiroli kollégáknál ez igencsak napirenden volt, első oldalon hozta például a németországi vezető hírportál ezt az ítéletet, ami azt jelenti, hogy amennyiben elindul az aláírásgyűjtés, elindul a kampány, akkor annak meg tudjuk teremteni a megfelelő európai média figyelmet, és egyre inkább beszélni tudunk a nyilvánosság előtt az európai kisebbségek jogos felvetéseiről.
Újabb kérdések érkeznek, részben SMS-ben, de telefonáló hallgatónk is van. Jó estét kívánok adásban ma.
Hello. Én vagyok adásban?
Igen, de röviden kérném szépen és nagyon komolyan.
Na, hát az adással kapcsolatosan nem tudni, hogy gondolkozik a mostani rendszer. A volt rendszert megismertük. Egyel társunk volt, az rendes szabad, mindenkinek munkát adott és parancsolt. Most mindenki saját magának parancsol. Isten magukkal csodát csináljanak, hogy mindenki közös tejre hozza a dolgot.
Köszönjük szépen, szép estét kívánunk, viszont hallásra. Nem egészen értettem, hogy mit óhajtott a tisztelt úriember. Ne is nagyon reagáljunk rá. egy pár másodperc múlva akkor tekintsünk előre, és arra kérem, hogy vázolja röviden a FUEN-nek az idei terveit, mert hogy ebben is van egy nagyon fontos állomás, amely közvetlenül érint többek között bennünket, erdélyi magyarokat is. És aztán majd arra is kérem, hogy kitérjen, hogy milyen visszhangot keltett az államelnök közelmúltbeli strasbourgi felszólalása, amelyben tökéletesnek nevezte a hazai kisebbségvédelmi rendszert, és mennyiben értettek egyet a kollégák, illetve hát a strasbourgi hallgatóság. Azt tudjuk, hogy Korodi Attila Európa parlamenti képviselő, aki jeles tisztséget tudhat immárom magának, hogy ezt az államelnök által vázolt helyzetet azért megcáfolta. Tehát egy rövid szünet után folytatjuk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 37 perckor a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Vince Lóránt, az RMDS külügyi titkára, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának, a FUEN-nek az elnöke. És akkor kérném szépen, hogy amint már beharangoztam, vázolja röviden, hogy milyen fontosabb tervei vannak az ön által vezetett Európai Nemzetiségi Uniónak, és ezen belül, tehát a terveken belül milyen fontos állomás szerepel Kolozsvárként az idei programban?
Éppen a hétvégén volt Berlinben elnökségi ülése a FUEN-nek, amelyen az idei tervekről beszéltünk, döntöttünk, és hát azt kellett mondanom a kollégáknak, hogy most mi tervezünk, és van nagyon sok program, projekt, amelyet az idén kivitelezni szeretnénk, de hogyha az 1 millió aláírás összegyűjtése elkezdődhet, akkor az lesz az abszolút prioritás, és nyilvánvalóan minden egyéb háttérbe szorul, hiszen azt szeretnénk, hogy azt becsületesen valóban minél nagyobb média háttérrel, milyen nagyobb nyilvánosság mellett zajlódjon ez a kampány, de természetesen kolozsvári kongresszus mindenképpen lesz, és köszönöm a lehetőséget, hogy erről beszélhetünk. Május 17-e és 21-e között a Kincsesvárosban lesz a FUEN éves kongresszusa, amely egyfajta seregszemléje is az európai nemzetiségi kérdésnek, a kisebbségi közösségek ügyeinek, hiszen ilyenkor nem csupán alapszabály szerinti közgyűlésre kerül sor, sőt a hangsúly nem is ezen van, hanem azt megelőzően két napon keresztül különböző panelbeszélgetések, karakasztal beszélgetések, szakértőkkel, politikusokkal kialakított panelekben beszélgetünk a kisebbségeket leginkább foglalkoztató ügyekről. Ezek között mindjárt kiemelném azt, hogy a közép- és kelet-európai autonómiák perspektíváiról lesz szó az egyik panelben, a Glasgow-i Egyetem és a Bábesbolyai Tudományegyetem közötti partnerség jegyében. Éppen most szögeztük le ennek a panelnek a résztvevőit. A másik a kultúra, mint olyan tényező, amelyek révén az európai nemzeti kisebbségek hozzájárulnak az európai hagyatékhoz. Ennek vendége Navracsics Tibor biztos lesz. Ezen kívül pedig megvizsgáljuk azt, hogy milyen hatással van a kisebbségi közösségekre a modernitás, innováció, globalizáció, ugyanakkor pedig kulturális cserékre, különböző kulturális programokra is lehetőséget ad ez a kongresszus. Tehát egyrészt elhoztuk a FUEN-t, elhoztuk az európai nemzetiségeket Erdélybe, de azt is szeretnénk, hogy a tarisznyájukban nagyon kellemes élményekkel menjenek majd haza, megmutatjuk a kalotaszegi falut számukra, de megmutatjuk a modern képzőművészetet is, elmegyünk a Bánfi kastélyba egy estére, tehát én azt gondolom, hogy sikerül egy nagy szabású és nagy érdeklődésre számot tartó rendezvényt szerveznünk Kolozsváron, amelynek házigazdája az RMDS lesz. Nyilván az RMDS javasolta, hogy Kolozsváron legyen a kongresszus, az MPP lesz társszervező, valamint a Német Demokrata Fórum és az Arománok Szövetsége, hiszen ők is FUEN tagszervezetek Romániából. Én azt hiszem, hogy mindenképpen nagy lehetőség lesz a határon túli magyar közösségek számára is, hogy együtt is bemutatkozzunk, és a sajátosságainkról beszéljünk, anyaországi vendégek is lesznek természetesen, és kíváncsian várjuk azt, hogy a meghívók kimennek majd, de a román államot, a kormány, az elnöki hivatal részéről kifogadja majd el a meghívásunkat.
Ez alá is, éppen ezt akartam kérdezni, hogy arra nem gondoltak, hogy Klaus Johannis államelnököt is meghívják erre a fontos rendezvényre, hogyha már a FUEN vezetősége és társ szervezeteinek a képviselői is a Kincsesvárosba látogatnak, hogy a helyszínen is tapasztalhatják akkor azt, hogy éppenséggel a kisebbségvédelem hogy is áll idehaza, ilyen formán akkor a nyilatkozatokkal kapcsolatosan szembesíteni lehetne az államelnököt mindazzal, amit Strasbourgban a közelmúltban mondott, nem?
Minden bizonnyal meghívjuk Klaus Johannis államfőt, meghívjuk a külügyminisztert, Teodor Növéskánó külügyminisztert, Emil Bokkolozsvár polgármesterével már találkoztam, és támogatja a rendezvényt, jelen lesz, tehát én azt gondolom, hogy ha ott vannak a román vezetők, akkor szembesíteni tudjuk őket a valósággal, hiszen egy dolog az, amiről ők beszélnek, és említette Johannis elnök úr felszólalását Strasbourgban, én erre azt kommentáltam, hogy már dogmatikus szintre emelte a román állam képviselője az, hogy Románia egy modellértékű ország a kisebbségi jogokat tekintve, de ezt úgy mondják, mint a keleti imamalmok, tehát ott megforgatják, és az a pörgés az gyakorlatilag minden alkalommal ugyanolyan, miközben nem kérdik meg az őshonos kisebbségeket, nem kérdik meg a magyarokat arról, hogy ők ehhez hogy tekintenek, ezt ők hogy gondolják, vagy nem kérdezi meg senki a romákat, hogy valóban úgy érzik, hogy ők egyenlő polgár a többségi nemzettel. Tehát ez egy jókora csúsztatás, és a külföldi reakciók tulajdonképpen semlegesek, hiszen mindenki meghallgatja az Európa Tanács parlamenti közgyűlésébe látogató államfőket, miniszterelnököket, udvariasan végighallgatják, de általában kibújik a szög a zsákból, látják azt, hogyha az azt követő megalapozott reakciók, mint a Korodi Attiláé, mint a magyarországi Európa Tanácsi képviselők reakciói nem feltétlenül értenek egyet a politikusnak a beszédével, akkor egyértelmű a hallgatóság számára, hogy azért ott egyáltalán nem úgy vannak a dolgok, ahogy a hivatalos álláspont bemutatja.
Újabb hallgató kapcsolódik be a műsorba. Halló, jó estét kívánok!
Halló, jó estét kívánok! Dénesről, Sestiszen Győrről.
Kérdezik.
Azt szeretném, van egy rossz szokás, úgy lehet, hogy az emberek megszokták, hogy mind csak kisebbséget használják. És a Romániában azt mondják, hogy azért van kisebbség, mindennek megvan a modern értéke van. De felfeltik a magyar nép, az nem kisebbség, hogy egyetlenül nemzetek. És vagy így kéne tárgyalni, vagy el kell fejteni ezt a kisebbség szót. Köszönöm szépen, ennyi volt.
Nagyon jó a megállapítása, egyébként te erről ejtettünk szót, hogy őshonos nemzetiség, és talán most arra nyílik lehetőség ezen luxemburgi bírósági, nemzetközi bírósági döntés kapcsán, hogy ez a fogalom, ez majd fajsúlyosan szerepeljen, és bekerüljön amúgy az európai öntudatba. Mennyi esélyt lát erre, tisztelt Vince Lórát?
Az az igazság, hogy a kisebbségvédelmi harc tulajdonképpen egyidős azzal, hogy a fogalmat, hogy nemzeti kisebbségek, vagy bárhogy nevezzük, hogyan határozható meg, hogyan írható körül mindaz, amit mi képviselünk. Én magam szeretem a szinonimaként, rokonértelmű szóként használni mindazt, ami jelenleg az asztalon van e tekintetben. Tehát én használom a nemzetiség szót, főleg Magyarországon használatos az ott élő kisebbségek esetében. Hogyha magunkról beszélek, romániai magyarokról, akkor a nemzeti közösség vagy magyar közösség szót használom, de ez nem feltétlenül érvényes egy pici hollandiai nyelvi csoport esetében. Akkor használjuk még a népcsoportok kifejezést is, ami fedi tulajdonképpen a jelentést a nyelvi közösségek esetében, de ránk vonatkozóan azt gondolom, hogy egy picit pejoratív, hogyha a romániai magyarokat csak népcsoportként említem. Tehát én azt gondolom, nem is a meghatározás a lényeg, hanem az, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni a az európai őshonos kisebbségek számára is, ez éppen az, egyrészt az elismertetés, tehát minden állam ismeri el a területén élő őshonos kisebbségeket, az Európai Unió pedig legyen a védőőre ezeknek a közösségeknek, bátorítsák a jó gyakorlatok megosztását a különböző tagállamok között, és akkor már jócskán léptünk előre, és valóban egy európai kisebbségi keretszabályozás megteremtésén kezdtünk el dolgozni.
Visszatérve az államelnöknek a strasbourgi felszólalása tartalmára, ami a kisebbség védelmet, a hazai kisebbségi helyzetet illeti. Az lenne az én kérdésem, nem vagyok jártas egyáltalán ilyen nemzetközi politikai területen, illetve hát a különböző rangsoroknak a tekintetében, de hogyha egy államelnök szólal fel egy plénum előtt és elmondja ezt, akkor mennyire lehet megfordítani, és konkrét érvekkel úgymond jobb belátásra téríteni azt a több száz állam és parlamenti képviselőt, akik előtt elhangzik ez a beszéd, hogy hát nem egészen úgy van, mint hogy egy államelnök mondja.
Én azt gondolom, hogy ezt pontosan látják, és pontosan tudják nagyon sokan abból a házból, a parlamenti közgyűlésből, hiszen nem első alkalommal van szó a romániai kisebbségi ügyekről abban a házban, hanem az európai, hanem a parlamenti közgyűlés magyar tagjai folyamatosan napirenden tartják ezt a kérdést. Sokkal fontosabb az a megközelítés talán, hogy hogyan győzhető meg Románia arról, hogy nem mind ismételje ezt a dogmatikus megközelítést, mert nem felel meg a valóságnak, és igazából egyetlen állam sem nevezheti magát modellértékűnek. Most mondok egy példát, ott van Németország, amely olyan kulturális autonómiát biztosít a területén élő hat kisebbségnek, amelyet mi is szeretnénk Erdélyben a szorványban élő magyarok számára, de annak ellenére Németország elfogadja azt a kritikát, amit például a strasbourgi kisebbségi keretegyezmény, vagy a nyelvi kárta titkárságától, a miniszteri tanácstól kap ajánlásokként, hogy melyek azok a pontok, ahol még érdemes javítani a gyakorlaton. Ez nem jelenti azt, hogy az egész munkájukat lenulláznák, hanem egyszerűen emberek vagyunk, intézmények vagyunk, amelyet szintén emberek alkotnak, és mindig van jobbításra lehetőség, mindig van jobbításra igény, és az államnak egyszerűen be kell ismernie azt, hogy nem tökéletes, mert ha tökéletes lenne, akkor nem földi intézmény volna. Ez egy hosszas, meggyőző munka, ehhez kell egy nyitottság az államnak, de ugye az egyének is olyanok, ugye azzal lehet vitázni, aki hajlandó elfogadni azt, hogy akár neki nincs igaza és hasonló, és hajlandó engedni a magáéból. A kisebbség védelem tekintetében Románia egyelőre nem enged ebből, de nagyon vicces helyzetet tud ez okozni, amilyen a strasbourgi bíróságon is volt, amikor a román álláspont nem a tényszerű felvetésekre, a procedurális felvetésekre válaszolt, hanem gyakorlatilag egy politikai nyilatkozatot tett arról, hogy Romániában a kisebbségvédelem modellértékű, és Európa egyáltalán nem kellene foglalkozzon ezzel az üggyel, tehát én azt gondolom, hogy visszás helyzeteket tud teremteni, és nem segíti a Románia kedvező megítélését.
Utolsó hallgatót kapcsoljuk be a mai adásba, mert hogy már nagyon a vége fele járunk. Jó estét kívánok!
Igen, jó estét kívánok!
Kezdjük sokan, Renát, nagyon röviden kérni.
Igen, nagyon röviden meg szeretném kérdezni azt, hogy hol és mikor lehet aláírni ezt a problémát. Tudnélik, az én lányom azon nagyon szemedő alanya volt ennek az egész ügynek, hogy az apja magyar volt. Mikor lehet aláírni, hogy leesett?
Én válasz, várja meg a választ, amit vincelolatok. Köszönjük szépen, viszont hallásra. Nos, fel van dobva a labda, tisztelt.
Mindenképpen meg fogjuk hirdetni azt, amikor elkezdődik az aláírásgyűjtés a polgári kezdeményezés ügyében. Nagy hírt fogunk verni körülötte. Lesznek olyan időszakok még, amikor például Romániában a választási bizottsághoz azt hiszem be kell jelenteni azt a szándékot, hogy aláírásokat fogunk gyűjteni, kell nekik engedélyezniük, lesz egy romániai űrlap, online is lesz egy sajátos online felület, ahol az aláírásokat meg lehet tenni. Tehát gondoskodunk arról, hogy mindenki idejében erről értesüljön, és nagyon köszönjük az érdeklődést és a nyitottságot ebben a tekintetben.
Forró a téma. Jó, hogy így alakultak a dolgok. Egy utolsó felvetés történik a továbbiakban, mégpedig Misitől kaptunk egy SMS véleményformálást, amely valamelyest visszatérít a beszélgetésünk elejének hangulatához. Azt írja Misi, hogy szerintem az államelnöknek nagy a felelőssége ebben az egész itthon kialakult konfliktusban, azzal, hogy egyértelműen az ellenzék oldalára állt, bár az lenne a dolga, hogy közvetítsen a felek között, tárgyalásra bírja őket. Ő viszont csak szítja a kedélyeket, írja Misi. Osztja a hallgató véleményét, tisztelt Vince Lórát?
Igen, én azt gondolom, hogy az államfőnek abban a szerepben kell megjelennie, azt a szerepet kell messze menőkig ellátnia, amiben éppen van, és ebben a pillanatban nem egy pártnak a képviselője, nem egy ideológiának a képviselője, még csak nem is Románia polgárainak egy meghatározó részének a képviselője, akik mondjuk most az utcán vannak, hanem az egész Romániai és román érdeknek a megtestesítője. Ilyen módon közvetítenie kell az intézmények között. Nem teheti meg azt, hogy valakinek igazat ad másokkal szemben addig, amíg mindkét fél a demokratikus szabályokat betartja. Én azt gondolom, hogy azok, akik a mostani kormánytöbbségre szavaztak, azok ugyanolyan polgárai az országnak, mint azok, akik napok óta az utcán tüntetnek. Sőt, hogyha ezt a gondolatmenetet tovább folytatjuk, én azt hiszem, hogy a demokrácia nem arról szól, hogy aki hangosabb, annak van igaza, hanem a demokrácia a játékszabályok elfogadásáról szól, és arról, hogy végül a többség dönt, és a többség döntését a következő döntési lehetőségig el kell fogadni. Persze a demokratikus szabályok, a jogállami szabályok betartásával, és hogyha itt valamiféle elcsúszás vagy rossz irányú fejlemények történnek, akkor igen, utcára lehet vonulni, és ott is lehet követelni, hogy kiigazítsák, korrigálják a politikusok, az intézmények a hibákat, de az államfőnek abban az esetben, hogyha nincsen intézményi lehetőség arra, hogy fellépjen valaki ellen, mert hogy a bűnügyi kategóriába tartozó döntést hozott, vagy lépése volt, akkor neki közvetítenie kell a felek között, és a Románia számára a legjobb utat kell keresnie, amely én ismétlem szerintem a fejlődéshez, az infrastruktúrális beruházásokhoz, az egészségügy helyzetének rendezéséhez, az oktatás kérdéskörének a rendezését jelentené. Sajnos ma nem ennek vagyunk a tanúi Romániában.
Hát mindenképpen azt kívánom, hogy Kolozsváron, majd az önök rendezvényén, a Foyen kongresszuson legyen díszvendég Klaus Johannis államelnök, mert akkor több mindent lehet tőle amúgy több irányból is majd megkérdezni. Tehát ehhez kívánunk további sikeres munkát önöknek, és türelmetlenül várjuk akkor az újabb fejleményeket az európai polgári kezdeményezés tekintetében, mint hallhatta tisztelt Vince Lóránt. Nagy az érdeklődés e tekintetben. Tehát visszatérünk még, amennyiben egyeztetni tudunk, és erre a témára mindenképpen kitérünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, hogy Brüsszelből kapcsolódott be a mai napra kész műsorba. További sikeres munkát, és minden jót kívánok önnek.
Nagyon örvendek a megkeresésnek és a pozitív visszhangoknak, és remélem, hogy lesz még lehetőségünk ezekről a témákról beszélni. Köszönöm a lehetőséget.